Sziasztok! Ez itt a Partizán Filmklub szabadidő tematikájú podcastjének az utolsó adása. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy beszélgessünk a Spare Time és a Road című filmekről. Mind a kettő angol film, az egyik a 30-as évekből, a másik pedig a 80-as évekből. A filmklub szervezői és a podcast házigazdái Petri Lukács Simon és én Babos Anna vagyunk, és a meghívott vendégünk Takács Ákos építész, akivel kezdtük ezt a podcast sorozatot, és most ilyen keretes szerkezettel vele is fejezzük be. Szia Ákos, örülünk, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszi, hogy visszahívtatok.
Szia Ákos.
És akkor én bevezetésképpen talán azzal kezdeném, hogy ez az utolsó vetítés, ez egy picit a filmprogramot is egy ilyen keretes szerkezetbe akarta helyezni. Ugye onnan indultunk, a 30-as években indultunk, a két világháború közötti nagyváros eszményétől, a Mansion am Sonntag című film kapcsán beszélgettünk erről, az Emberek vasárnap című filmről. Film kapcsán beszélgettünk erről. Ezt össze fogod tudni úgy vágni, hogy ne legyen ilyen? Jó. A szabadelvű polgárság eszményéről, a munkásmozgalom elevenségéről, arról az első nagy időszakról, amikor a film mint tömegmédium megjelent és meghatározó volt. És igazából innen, most már így a filmklub utolsó vetítéseire eljutottunk a 80-as évekbe, aminek a filmjeit is, és a társadalmát is a neoliberalizmus világméretű térnyerése határozta, meg átalakultak a városok is ehhez mérten, ugye a 30-as évekhez képest a filmekben is azt láttuk, vagy láttunk egyfajta reflexiót arra, ahogyan a munkás negyedek elnéptelenednek, és a kulturális funkciójukat vesztik, illetve most az utolsó vetítéseken ugye tévéfilmeket nézünk meg közösen, tehát ez arra is egyfajta reflexió, hogy a mozi helyett, vagy a mozi mellett leginkább a tévének mekkora jelentősége lesz ebben az időszakban. És van még egy dolog, amiről majd szeretnénk beszélni, igazából főleg a podcast végén, hogy készítettünk ehhez a vetítés sorozathoz egy kiadványt szabadidő tematikában, amiben olyan szerzőket kértünk föl, akik már a podcastben is szerepeltek, vagy valamilyen formában hozzájárultak ehhez a vetítés sorozathoz, és nagyon köszönjük nekik, hogy írtak ezekről a filmekről, vagy a filmek kapcsán olyan szövegeket, amik valamilyen módon a szabadidővel, az alkotását tett szabadidővel, a szabadidővel, mint tanulással foglalkoznak, úgyhogy talán még majd erről is beszélhetnénk néhány szót a podcast végén. És most azt hiszem, hogy át kellene térnünk arra a két filmre, amiket vetítettünk. Ez a két film, mint mondtam, ugye az egész filmprogramnak ad egy ilyen átfogó visszatekintést, vagy szerkezetet, de közben pedig azt is iszonyú érdekesnek találom, ahogyan közvetlenül egymással ütköznek, hiszen ugyanannak az országnak és nagyon hasonló régióknak a történeteit mesélik el, és azt látjuk ebben a két filmben, hogy még a 30-as években egy nagyon erős közösségi tapasztalatról számol be Humphrey Jennings Szabad idő című filmje, addig Ellen Clark 87-ben a Road, vagyis Út című filmben az elmagányosodásnak egy ilyen eszenciális formáját mutatja meg. Az egyik fajta szabadidő a Humphrey Jennings esetében a munka által kiszabott szabadidő, a szakszervezeti szabadidő, a rendszerezett szabadidő, amiben mindenki találhat egy a saját maga számára kívánatos, vagy vonzó, vagy az őt leginkább kiteljesítő szabadidős formát. A második filmben pedig azt látjuk, hogy igazából a munkanélküliség egy olyan fajta kényszerű szabadidőhöz vezeti el az embereket, amire nincsenek eszközeik, hogy azt valahogy nem is, hogy ki tudják élvezni, de egyáltalán meg tudják élni szabadságként.
Azért hívtunk vissza Ákos, mert az első alkalom, amikor jöttél, akkor ott a Mansion am Sonntagban az volt nagyon szembetűnő, hogy a film kvázi ilyen magától értetődő tárgyaként ismeri fel ezt az esztétikailag vagy a mozgókép számára is lenyűgöző mozzanatot, amikor tömegek a tömegközlekedési eszközök segítségével elindulnak a városon kívülre, és nyilván a szabadidő ilyen jellegű koordinációjának az urbanisztikai aspektusait akartuk megbeszélni. És annál fogva, hogy ez a két film, amelyek között tehát összesen 48 év, és egy világháború, és hát mindenféle világgazdaság és a brit politikai változás zajlott le, hasonló régióban játszódik, a nagy időbeli hézag ellenére is fölvet akár ilyen típusú, tehát urbanisztikai vagy építészeti kérdéseket, és akkor csak gyorsan összefoglalom, hogy így miről van szó tulajdonképpen. Spertime-ben egy három munkatípus, vagy három iparág, az acélszén és a pamut ipar dolgozóinak szabadidejét látjuk, és egy hasonlóan északi környezetben, Lancashire-ben vagyunk a Roadban is, ahol pedig ezek a dologtalan fiatalok próbálnak mit kezdeni magukkal, és hogy valahogy igazából csak azért mondtam ezt csak én hosszan, hogy az az intézményesített méltóság, meg az a rendszerezettség, ami a Spertime-ban van, az mint hogyha egy a tereknek az elkülönülésében, meg világos, tiszta funkcionalitásában is megjelenne, és hogy igazából egy hasonló milliónek a fizikai bomlásában tükröződik az eszmény bomlása is később.
Ami a kettő összevetésében szembetűnő, hogy ugye ugyanazt a tájat látjuk, szerintem a táj azért is fontos, mert mondjuk most, hogy így zárásként brit filmeket választottatok, az abból a szempontból mindenképp fontos, hogy azért a nyilván történetileg is, mert mint az első iparosodott táj, az egy elég fontos kitétel, hogy szemben mondjuk a kontinentális európai városokkal ugye eleve adottság az, hogy itt egy ilyen sokkal nehezebben azonosíthatóak a helyek, azért mert nem olyan markáns korábban egyébként zárt és sűrűn épült városok körül zajlott le az a fajta urbanizáció, hanem egy ilyen sokkal policentrikusabb, már eleve szuburbán módon tulajdonképpen egy ilyen végtelen massza borította el a Szigetországot ezekből a, ugye tulajdonképpen egyébként már a 17. századtól kezdve tömegtermelt, vagy ilyen szerializáltan épített lakóegységekből, és hogy ebben szerintem tök érdekes az, és hogy ebben nagyon fontos ugye az a sejtszerűség, hogy ott van akár a munkás negyedek tereiben, vagy építészetében is az az ígéret, hogy lehet, hogy sokkal alacsony színvonalúbb anyagokból, sokkal törékenyebb szerkezetekből, de ugyanazt a típusú domeszticitást élheted meg, csak egy kisebb méretben és mondjuk alacsonyabb színvonalon, mint egyébként a legmagasabb társadalmi osztályok. És szerintem ez azért érdekes, mert ugye látjuk a Spertime-ban ezeket a... Persze látunk kocsmát is a bányász városban, ami hát egy elég szegényes vagy puritán millió, de ugye azért alapvetően meglepően magas színvonalúak azok a terek a legtöbb esetben, ahol megjelennek, és nem feltétlenül lehet arra következtetni, akár a Vidámparkot nézve, akár a tánctermet tekintve, hogy ez valamiképpen jelentősen eltérnek a munkáskultúra terei a, ugye Angliában középosztálynak nevezett polgári rétegeknek a szórakozási tereitől, annak egyfajta ilyen redukált formai. Na és szerintem az nagyon érdekes, hogy ugye ott egyértelműen megjelenik ez a dihotómia, hogy elmész ezekbe az intézményekbe, ezekre a kulturális, és nem tudom, hogy a szabadidő hangsúlyozottan kollektív eltöltésére szolgáló helyekre, és ehhez képest ott van ugye ennek ebben az ilyen klasszikus fordista felosztásban, ugye időben is és térben is, ott vannak az otthon terei, ami viszont hát ugye egy ilyen romantikus normatív felfogása annak, hogy ott a hogy ott van a nukleáris család, mint ilyen alapegység, az teljesen egyértelműen egy ilyen szentélye így a reprodukciónak, meg ezeknek a hierarchiáknak, és akkor ahhoz képest ott van ilyen attól elhatárolt elemként térben is az, hogy hogyan töltöd a szabadidőt. És amiért ezt mondom, hogy az volt számomra a legérdekesebb a road térhasználatában, hogy hirtelen ezek az éles elhatárolások, ez a funkcionális rendezettség, ez felbomlik abban az értelemben, hogy ez a nagyon tiszta határokkal rendelkező ilyen városszövet, az porózussá válik, úgy válik porózussá, mint ahogyan mondjuk a 30-as években a Benjaminék, vagy az Alfredson Rétel mondjuk rácsodálkozik arra, hogy az északi városokhoz képest mit jelent a szegénység, porózusság a Nápolyban, vagy ezekben a déli városokban, és hogy egy határozottan nem erre a típusú porózusságra, sőt ennek a megakadályozására termelt városi táj, az felbomlik a bomlás vagy romlás termékeként, és ugye ilyen nagyon egyértelmű határátlépések történnek, kinyílik az otthon, ugye látjuk ezeket a mindig azonos felszereltséggel, azonos beosztással, azonos elemekkel berendezett otthonokat, de sosem igazán egyértelmű, hogy nincsen meg az a fajta ilyen nagyon telített, szimbolikus viszony, amiben a lakókat egyértelműen identifikálhatjuk az otthonuk berendezésével, nincs semmifajta szentimentalitás ezekhez a terekhez. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy tulajdonképpen ugye a kulcsjelenetek nagy része az használaton kívüli nyitva álló, és valamiképpen az egyébként szintén teljesen gazdátlan és néptelen közterek ilyenből elérhető senki földjeként valaha azoktól egyértelműen megkülönböztetett privát terekben zajlanak. Azoknak hát nem is kisajátításai, mert ahhoz persze nincs elég szervezettség ezekben vagy hogy nincs semmifajta, nincs az az aktus, hogy akkor mi most kisajátítunk egy teret azért, hogy ott valami, nem tudom, autonóm közösséget hozzunk létre, hanem egyszerűen csak átjárhatóvá válnak ezek. Az elnéptelenedés, a romlás, az általános hanyatlás miatt.
Azt érdemes összevetni ennek a két filmnek az esetében, mindjárt kapcsolódni fogok ahhoz, amit mondtál, érdemes összevetni ennek a két filmnek az esetében, hogy mind a kettő egy ilyen katalógusát adja annak a társadalomnak, amit ábrázolni kíván. Ugye ez a típusú ilyen katalogizálás, ez mondjuk abból is jön, azt hiszem, vagy ennek az ilyen vágya az abból is jön, hogy mondjuk a 30-as években jellemzőek voltak az olyan típusú szerveződések, amik arra tettek kísérletet, hogy valamilyen átfogó képet adjunk a társadalomról, mint például a mass observation, a tömeges megfigyelésnek a szervezete, ami úgy jellemezte magát, mint saját magunknak az antropológiája, tehát saját magunknak a megfigyelése, ez nagyjából azt jelentette, hogy egy ilyen 500 önkéntes vezet naplót arról, hogy hogyan élnek az emberek, kérdőívek formájában, vagy akár csak így az utcán elkapott beszélgetéseknek a rögzítésének a formájában, egy ilyen, hát így számba venni, hogy miről beszélnek az emberek, mit csinálnak, hogyan élnek, és hogy ennek a mozgalomnak az egyik alapítója volt a Humphrey Jennings is, aki aztán nem sokáig maradt ennek a szerveződésnek a része, de minden esetre ez szerintem egy olyan vágy, ami ezt az időszakot jellemezte nagyban, és ugye erről már beszéltünk egy korábban vetített film a Dimans kapcsán a Golden Record típusú gondolkodásról, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen aranylemezen rögzíteni azt, ami ami abból, ahogyan élünk, tipikus, és valami ehhez egészen hasonlóra törnek, azt hiszem, ezek a mozgalmak is, mint a Mass Observation, és hogy ez egy ilyen kérdés volt sokakban, hogy a Spare Time-ot, konkrétan a Humphrey Jenningsnek ezt a Szabadidő című filmjét, ezt egy ilyen Mass Observation filmként lehet-e tárgyalni, és hogy egész más milyen eszközökkel dolgozik azért a Jennings, mint ami ezt a mozgalmat jellemzi, de ettől függetlenül nyilván a céljaiban és motivációiban azért nagyon is kapcsolódik ehhez a mozgalomhoz. Csak hogy azt akartam mondani, így arra rákapcsolódva, Ákos, amit mondtál, szerintem izgalmas összevetni azt, hogy ebben a két esetben ez a katalogikus gondolkodás, ez mit jelent és mit akar megmutatni, és hogy számomra ebben a filmben, amit a Humphrey Jennings készített, ami három régiónak a hétköznapjait mutatja meg, ebben a katalógusban, ebben én azt látom, hogy itt közösségek vannak, akkor is, hogyha egy privát térben, egy asztalnál egy apa, anya meg egy gyerek ül, meg akkor is, amikor egy köztéren egy kazú együttes előad, akkor így közösségeket látunk, és nem is ismerjük fel valójában azokat az arcokat egyénekként, vagy hogy így nem, amikor így visszagondolunk a filmre, akkor igazából ilyen tömegjelenetekként tudjuk beazonosítani ezeket a jeleneteket, akkor is, hogyha csak egy-két ember van a képen. Szemben mondjuk a Road című filmmel, aminek van egy ilyen nagyon sajátos steadicam-es technikája, erről majd még biztosan beszélni fogunk. Különböző emberek törnek előre az utcán, nem is sétálnak, hanem tényleg, mint hogy egy ilyen fonálon húznák őket, ilyen pályákon be vannak mozgatva, amik néha valamennyire metszik egymást, de azért inkább nem. És hogy a kamera így ráfókuszál egyénekre, és ezeket a tereket igazából ilyen sajátos pályákon járják be, de a radikális egyedül levésben, vagy soha nem látjuk őket közösségként, amiről szerintem egyébként a legjobban a buli jelenet tanúskodik, amikor ugye van egy jelenet, amikor a különböző karakterek, akiket a film bevezetett, egy buliban találkoznak. Ez a buli, ez egy ugyanolyan térben zajlik, mint a filmnek az összes jelenete, egy ilyen üres lakásban, vagy ami valaha egy ilyen lakásszerű, vagy nem?
Szerintem az érdekes, az inkább tűnik egy ilyen, mintha valami fajta felhagyott közintézménynek egy ilyen nagy termék. Nekem az jutott eszembe most, nem tudom pontosan felidézni a képet, vagy ez olyan, mint egy tornaterem lenne, uh-huh. vagy egy... Tehát az nem egy privát tér, hanem egy nagyon hangsúlyozottan elhagyott, és nem használt, vagy az intézményes használatból kicsúszott volt köztér tulajdonképpen. Igen.
Na jó, de hogy igen, akkor meg így még hangsúlyosabb az, amire ki akarok futni, hogy akkor itt van ez a köztér, amiben összegyűlnek ezek az emberek, hogy együtt legyenek, és hogy igazából minden lehetséges eszközével azt hangsúlyozza az Alan Clark, hogy ezek az emberek egyedül vannak, nagyon különböző ruhákban vannak, nagyon különböző módokon mozognak, igazából nem látunk köztük semmi fajta kapcsolódást. Kicsit az érzés az embernek, minthogyha ilyen monomániás bolondokat így összezárnának, hogy egyedül próbáljanak megélni valami olyasmit, amire egyébként régen egy közösségi élmény volt hivatott. Nem tök izgalmas ebben a katalogikus gondolkodásban, hogy miközben van egy kvázi hasonló szerkezet ennek a két filmnek, igazából ezt nagyon radikálisan hangsúlyozza szerintem a közösségiségnek meg az egyedüllétnek a formáit.
Szóval annak a magától értetődősége, hogy szervezett térbeli és időbeli értelemben is formával rendelkezik minden tevékenység a kórustól, a kazú együttesen keresztül, egyébként még a, nem tudom, Vidám Parkban eltöltött időnek is van egy nagyon erőteljes koreográfiája, szóval, hogy mindenhol megjelenik ez az ilyen szervezettségből adódó, hát, hogy tetszik, ornamentikája a tömegnek, vagy ennek a társadalomnak. Ehhez képest, ugye ezek az önmagukban lévő bolondoknál annyira nem magától értetődő az, hogy tulajdonképpen mi értelme van annak, hogy ők ott abban a térben együtt vannak, azon kívül nyilván az, hogy hogy alkoholt fogyasszanak, tompítsák magukat, hallgassák a popzenét, ami ugye ezzel párhuzamosan, bár van egyfajta ilyen furcsa időtlenség egyébként ebben a filmben, vagy kevés konkrét referencia van hogy arra, hogy ez mikor lehet, de hogy azt szerintem nagyon kísérteties, ahogyan mondjuk ebben a térben egy ilyen nagyon jellegzetesen 80-as évek végi popszám hangzik el, amiről el lehet képzelni, hogy mondjuk, nem tudom, Londonban ugye ebben az időpontban egy divatos közönség egy diszkóban hát kevésbé szánalmasnak tűnő módon ugyanerre mulat. De hogy azt akarom mondani, hogy ez a formátlanság és céltalanság, ez abban az elkeseredettségben is látszik, hogy valójában itt nem magától értetődő, hogy a szabadidő eltöltése az valami fajta olyan örömmel, kiteljesedéssel jár, mint amit hát ugye ambivalensen, de sugalmaz a spare time. Tehát ugye ennek a hát ilyen torokszorítóbb megnyilatkozása szerintem ugye ez az elképesztő elkeseredettség, amivel az a nő, aki ugye felszedi ezt a fiatal katonát, minden megaláztatás és nyomorúsága ellenére a szituációnak az utolsó pillanatig ragaszkodik ahhoz, még akkor is, hogyha tulajdonképpen egy zombival kell a férfi vágyát is saját magának kell eljátszania vagy performálnia, de ahogyan kapaszkodik abba, hogy legalább történjen meg az, hogy ez most tényleg egy buli volt, ahol ő tényleg egy ilyen romantikus találkozásba tett, de hogy ugye még ez sem működik, ennek sincsen meg a formája, még a futó kalannak sem. És ez szerintem nagyon erősen megmutatkozik abban is, ahogyan, hát amit beszélünk, hogy ezek a terek is kihullanak. Az jutott még eszembe erről, hogy ahogyan néztem ezeket a fantasztikus képeket, hogy ugye itt sokkal a nyomor, az sokkal látványosabb, amiatt, hogy nem arról van szó, amit mondjuk egy kevésbé urbanizált, mondjuk kelet-európai tájban a szegénységet azt mondjuk azonosítani lehet valamit a városhoz képest teljesen más, elmaradott településképpel a faluval, csak itt a modernitás valamikori középpontjának a romjaiban vagyunk, és ettől ez egy teljesen más, szóval a hanyatlásnak egy sokkal erőteljesebb képe, még akkor is, hogyha egyébként ezen is most a kettőt egyben nézve gondolkodtam, hogy az ugye érdekes, hogy valószínűleg ezek a típusú, hát elég adhok módon a gyárak, bányák körül felépített telepek, ezek valószínűleg, vagy hát minden tudásunk szerint a 19. században, vagy így az ipari forradalom után közvetlenül is ilyen nyomorúságosak és sivárak voltak, csak akkor azért voltak ilyen nyomorúságosak és sivárak, mert a munka is ilyen nyomorúságos és sivár volt, és ugye a spare time az meg egy köztes dolog, ahol közben jön a munkás mozgalom és annak a kikényszerítése, hogy ezek ne legyenek ennyire sivárak, és a munka is valamennyire körül legyen bástyázva valamilyen biztosítékokkal egy elviselhetőbb, és hát nyilván persze a munkaerőt produktívabbá tevő biztonsági hálóval, és ehhez egy valamiképpen az emberek általános jól létét jobban szolgáló infrastruktúrával, kulturális rendszerrel.
Egyrészt ez az az időszak, amikor mondjuk ebben a formában elkezdenek a munkások megjelenni filmben, amikor van valami fajta lehetőségük abban, hogy a az önreprezentációjukba részt vegyenek, vagy részt vállaljanak, és ugye ez a film, ez azzal a mondással indult el, hogy ennek az lenne az általános célja, hogy megmutassa azt, hogy a munkásoknak a munka után elkezdődik egy másik élete, amikor a gyári munkásból zenész lehet, a zenészből mérnök, a mérnökből kutyafuttató, stb. Ennek a filmnek bizonyos szempontból egy ilyen nagyon inspiráló, boldogító munkásképet kellene mutatnia, vagy kellett volna mutatnia, és ugye ezt képest szerintem a Humphrey Jenningsnek ez a nagyon ilyen, nem tudom, lírai stílusa, ezt a típusú ilyen egyirányú, egyértelmű üzenetet, ezt nagyon sok ponton elbizonytalanítja, és nagyon sok ponton behoz olyan minőségeket, amik váratlanok egy ilyen mozgósító, vagy legalábbis nem mozgósító, de nagyon erősen hangoló, valami felé hangoló filmtől.
Éppen nem mozgós, tehát hogyha jól értem az eredeti célt, amivel szemben dolgozott aztán a Jennings, akkor ennek talán éppen nem a mozgósítás, hanem valamilyen elégedettség nyomatékosítása, vagy megszilárdítása lehetett volna a célja. Ami egyébként szerintem, ugyan nem tudom ezt most ezzel nem azt állítom, hogy ez a kimondott cél lett volna a Mass Observation-nek, de egyébként szerintem bizonyos fokig elkerülhetetlenül minden ilyen antropológiai vagy szociológiai szemléletű ábrázolásmódban benne rejlik. Mert ugye onnantól fogva, hogy kvázi, ahogy te is mondtad, az önreprezentációnak a látszata, vagy legalábbis az önreprezentáció és a reprezentáció megkülönböztetéséből kikövetkeztetett minőségbeli vagy erényességbeli különbséggel valaki úgy érzi, hogy már felruházhatja azt az ábrázolási formát, amiben felismeri magát, aminek a célja az, hogy rögzítse az ő működésmódját, akkor az onnantól fogva ugye elég nehezen elképzelhető, hogy hogyan tud egyrészt valamilyen formát kapni, vagy valamilyen formát kidolgozni, vagy valamilyen esztétikai keresést a centrumába helyezni a törekvéseinek, másrészt pedig, hogy hogyan tud kizökkenteni ebből. Talán az egyértelmű, hogy pusztán azzal, hogy valaki kézhez kapja a napi rendjének a leírását, ez valószínűleg kevesebb inspirációval járja át az embert, mint az, hogyha valamilyen nagyon elkülönülő, éppen a napirendjétől nagyon elkülönülő, nagyon sajátos művészi kifejezését kapja annak, hogy mi az igazából, mi az a ritmus, mi az a struktúra, mi az a koreográfia, amiben az élet kifejeződik, azok a sajátosságok, azok a markerek, amik meghatározzák ezt az életmódot. És szerintem az Spertime emiatt is nagyon különbözik mind a Mass Observation-től, mind egyáltalán az ilyenfajta antropológiai szemlélettől, mert ahelyett, hogy itt kvázi valamilyen regiszterbevételt látnánk, ami pontról pontra, kronológiába rendezve, egyáltalán érthetően, követhetően, valamilyen didaxisra, aztán felhasználható módon, akár munkás propaganda, akár tőkés propaganda céljára felhasználható módon, így szétszállazná, hogy mi is történik. Ahelyett egy nagyon asszociatív, ezeknek a képeknek a hihetetlen fény, árnyék gazdagságára építő ritmikai rendszert épít fel a Jennings, amiközben ugyanakkor nagyon annyiban persze mégiscsak így affirmálja, vagy rögzíti ezt a rendszert, hogy nagyon hagyatkozik, vagy appellál arra a köztességére, mondjuk a 19. század és a 80-as évek kétpólusúságának, amit az Ákos utalt, amikor ezek a hihetetlen eredmények megszületnek, vagy így kivívódnak, és ilyen fokú sajátszerűsége lehet egyáltalán a munkások boldogságának, vagy a boldogság keresésének, és a boldogság keresése, mint perspektíva egyáltalán még fennáll. És ez csak nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a törekvést megkülönböztetni a szociológiai törekvéstől, hiszen a Pursuit of Happiness feltétele persze éppen az, hogy ennek a művészetben is önállósuló folytatásai, továbbgondolásai, továbbításai vagy visszatükröződései legyenek, amik nem leíró jellegűek. És egyébként azért sem lehet leíró jellegű, bocsánat, mert amit megfigyel, az sosem spontán, tehát ez a lényege. Tehát nem, tehát ugye a mass observation a kvázi, a rejtett kamera, az önmagad megfigyelése, a belefeledkezett megfigyelés, vagy valami ilyesmi lenne a lényege.
A kandi kamera,
igen. És ugye itt pedig egyrészt van egy nagyon erősen időben és térbe beszorított helyzet, amit a különböző iparágak különböző műszak rendszerek kiadnak, hol három osztatú, a két osztatú, attól függ, hogy melyik üzemben hogy dolgoznak. És ami történik ebben, ugye eddig is erről beszéltünk, csak ezt még egyszer nyomatékosítani akartam, hogy ami történik ebben az időben és térben beszorított helyzetben, az formailag is nagyon inszenírozott. Tehát van egy táncrendje a táncházban eljárt táncnak, van egy kizárólag önmaguk számára kidolgozott koreográfiája, például a Rule Britannia performálásának a Pamudjár udvarán, ahol igazából nincs is közönség, csak a kamera. Lehet, hogy próbálnak, és lehet, hogy aztán lesz közönsége, de egy hihetetlenül komplex tánc, zenei és díszletbeli előadás van, ami itt elsősorban önmaguknak szól, és a kamerának. És igazából csak ezzel akartam, ennek mentén akartam összekapcsolni ezt a róddal, hogy azzal, hogy ezek a steadicamek így hermetikussá teszik ezeket az utakat, amiket megtesznek a szereplők, ezek között a privát és nyilvános jellegüket ilyen tiszta elkülöníthetőségben elvesztő házak között. Azért mégis vagy a kamerának a jelenléte és az, hogy ott ilyen elzártságban maradt kettesben valaki a kamerával, ott valami olyan saját időnek az esélye csillan föl, nem olyan értelemben saját idő esélye, hogy még a saját magam megismerésének az illúziója így felsejlik a spare time végén, bár ugye elég erősen zárójelezve valami ezzel ellentétestől, hogy majd ezt mindjárt megbeszéljük. Hogy ott a roadban szerintem van egy olyan funkciója a ezeknek az elzárt sétáknak, ahol igazából a kamera figyelmet ad ennek a pillanatnak, és valamilyen nagyon, tehát hogy ugye mindig olyan monológok törnek ki az emberekből, amiket semmilyen más élethelyzetben a zajosság, a többi bolond, a többi maga világába zárt bolond zaja miatt nem lehetne elmondani. És szerintem valahogy így ugye a katalogikusságban szerintem ez is egy nagyon izgalmas esztétikai minőség, ez az elkülönítése, a szétszálazása a különböző hangoknak, a polifóniának való, vagy a polifónia kakofóniaként való azonosítása, vagy valahogy így az ennek való ellentartás, hogy a Jennings azt mondja például a pandemóniumhoz a Milton elveszett paradicsomában a pokol központjához hasonlítja azt az erőt, ahol az összes kis ördög folyamatosan zeng és beszél, és igazából nem megkülönböztethető benne immár az, aminek van tartalma, és aminek nincs, aminek van értéke, és aminek nincs, és egy ilyen, tehát a zavarkeltésnek, és az összefolyásnak, és a minőség, és a minőségromlás összemosódásának egy ilyen hatásgyakorlásában kell a munkás kultúrának védelmezni a saját magát, vagy a saját maga sajátszerűségét, mondja Jennings. És hogy valahogy így tök érdekes, hogy így mind a két filmben nagyon erős az egyes mozzanatoknak az elkülönítési vágya, és a pillanat saját hangsúlyosságának az oltalmazása.
Ugye Lindsay Anderson, aki olyan filmeket rendezett, mint az If, vagy a Szerencse fia, talán ezek a legismerősebbek nekünk. Ő mondja azt Humphrey Jenningsről, hogy ő az egyetlen igazi költő, akit a brit mozi kitermelt, és hát valóban a Jenningsnek egy egészen sajátos stílusa van a GPO-n, a Film Unit of the General Post Office-on belül, ahol dolgozott, és ahol ezt a filmet is készítette. Itt a John Grierson nevű rendező volt egyébként a elméleti és gyakorlati és formai alap, akihez, és ő volt a főnöke is a Jenningsnek, aki borzasztóan dilettánsnak és túl esztétizálónak tartotta a Jenningst, akinek a munkájára egyébként a GPO-n belül nagyon nagy hatással volt az Alberto Cavalcanti nevű rendező is, akit ugyanabban az évben vettek föl, mint őt, és úgy emlékeznek vissza erre az időszakra a GPO-ban akkor dolgozó rendezők, hogy borzasztóan nagy hatással volt az ő Cavalcantinak az avantgárd felől jövő tudása és tapasztalata és kísérletezési kedve az nagy hatással volt a körülötte dolgozókra, így a Humphrey Jenningsre is, aki egyébként is nyitott volt az avantgárd felé és a kísérletezés felé, sőt, olyannyira, hogy ő igazából festészetből, díszlettervezésből élt, miközben elkezdett filmezni is. Személyesen ismerte Bretont, és fordított szürrealista verseket angolra, franciákat, egy egész más műveltségből érkezett meg a GPO-ba, és dolgozott például a Spare Time című filmen is. Ez az egyik dolog, amit még el akartam mondani, és a másik meg az, hogy egy picit így a filmnek arról a minőségéről is beszélhetnénk, hogy miközben van ez az ilyen valóban ilyen stabilizáló vagy megerősítő jellege azt illetően, hogy mit jelent a munkásoknak az önreprezentációja, mit jelent a munkásoknak a hétköznapi boldogsága. Közben meg az utolsó képsor, ugye úgy zárul a film, hogy munkásokat látunk, hogy lámpásokkal mennek le a bányába, bányászokat látunk valójában. És ugye ez egy ilyen elképesztően megrendítő képsor, miközben ugye azt halljuk, hogy a narrációban azt halljuk, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a szabadidő az az esélyünk arra, hogy a leginkább olyanok legyünk, vagy hogy a leginkább önmagunk legyünk. És hogy nyilván már csak így a, hogy mondjam, az, hogy a szabadidő véget ér, és aztán mindig eljön ciklikusan az az idő, amikor le kell mennünk a bányába, a sötétbe, ahol így elveszítjük önmagunkat, vagy a legkevésbé lehetünk akkor a szabadidővel szemben önmagunk, akkor ez így nyilván fölébreszti bennünk azt az érzést, hogy talán ez így nem teljesen jó. És főleg azt hiszem, hogy ebben a mondatban az a kitétel indokolja ezt, vagy az indíthatja be ezt a gondolkodást, hogy úgy kezdődik ugye, hogy ez things are, tehát a dolgok jelenlegi állása szerint van ez, és ez egy picit így zárójelezi is azt a típusú ilyen megerősítést, amit a filmnek az addigi üzenete adott, hogy ez a boldog munkás lét, ez mennyire boldog, hogy ez mennyire adott, hogy ez az adottság, ez megkérdőjelezhető, ezt minden esetre ezt nem felveti ez a kitétel, hogy ez a dolgok jelenlegi állása szerint van így.
És hát a másik kitétel is szerintem gyönyörű a mondatban, hogy most ourselves, így leginkább önmagunk, és nem pedig önmagunk. Hogy, és ez nem csak amiatt van, mert hogy a szabadidőhöz hozzá tapad a munka, és nyilván az ott bekövetkező lélektani meg mentális folyamatok értelemszerűen kihatásának a szabadidő megtapasztalására is, hanem mert minden egy, tehát igazából a film iszonyú elégikussága, meg komorsága, meg a képeknek a kontrasztossága, hogy a fényt beborítja a sötétség, az igazából így minden élettevékenységben így felelhető valahogy ez a dihotómia, vagy hogy minden felszabadultsághoz, minden örömhöz társul igazából kényszer, meg munka, meg sematizálódás, és hogy valahogy így ez az óhatatlansága az, ami a Jenningset szerintem annyira foglalkoztatja, hogy ez például gyönyörű, hogy mondja talán a Diary for Timothy című filmjében, ami 45-ben készült, és egy fiktív kisgyermeknek szól, aki 45-ben fog megszületni, és a nyilván ugye a film állítása szerint az Anglia által kivívott és elért békében fog majd fölnőni, és hogy ehhez milyen felelősségek társulnak, ehhez ad egy ilyen üzenet csomagot Jennings, ennek a kisfiúnak, és akkor abban az egyik konklúzió, hogy a békében épp úgy meghalnak az emberek, mint a háborúban. És hogy...
Egyébként ez tök jó, hogy behoztad a Diary for Timothy-t, mert hogy abban a filmben is szerintem van egy ilyen... Nem, vagy hogy erről csak az jutott eszembe, hogy igazából, hogy amikor nézzük ezt a filmet, akkor arra is gondolunk, vagy hát muszáj arra is gondolnunk, hogy ugye ez egy 39-es film, ezek az emberek, akiket most láttunk, ők be fognak vonulni a hadseregbe, nagyon sokan meg fognak halni, ezek a családok fel fognak bomlani, ezek a munkás közösségek meg fognak szűnni, és hogy igazából, amikor nézzük ezt a filmet, akkor valami nagyon hasonló dolog történik, mint ami például a Forgács Péternek a Bartos család című filmében történik velünk nézőként, hogy igazából amikor olyan képeket nézünk, amiben mi már tudjuk, hogy mi fog történni ezekkel az emberekkel, és ők valószínűleg ők is sejtik, de azért még nincsen olyan biztos tudomásuk róla, mint nekünk, akkor ez ad egy ilyen egészen különös kísértetiességet ezeknek, az egyébként is borzasztóan kísérteties képeknek, amit vele a Jennings elmeséli ezeket a hétköznapokat. És akkor szerintem ez így át is vezet.
De viszont ezt ki akartam hangsúlyozni, mert hogy Tehát, hogy persze a szabadidő és uniformizálódik, és hozzátapad a munka, és az, ugye nyilván az egész filmprogramot abban a szellemben építettük föl, mondjuk Debor nyomán kétségbe vonjuk mondjuk azt a fajta derűt, amivel a szabadidő felé fordulnak itt némely jelenetben, vagy mondjuk a Mansion nem Zontákban. De közben azért, és kvázi ehhez képest olyan szabadidő eszménynek a nyomait kerestük mondjuk más filmekben, amik kvázi ténylegesen függetleníteni, vagy önállósítani tudják magukat. De hogy azért, ahogy tényleg csak az Ákos, ahogy így említetted, ennek a pillanatnak az egyedülállóságát így a 19. századtól kifeszülő történelmi fesztávban, hogy azért az, hogy ez a munkásméltóság ilyen tereket, ilyen kizárólag erre fókuszáló művészi gondolkodást kap, és az, hogy ez mennyi szinten intézményesül, az fölveti azt, most csak hogy átvezessük a ródra, hogy ez a rendszer, ez a kényszerű rendszer, amit ez ad a, ez a tartás, amit ez ad az embernek, meg az ember idejének, az mennyivel minőségibb élethez vezet, mint az a típusú izoláció és szabadidő kényszer kvázi, amit a 80-as években láttunk. És hogy igazából ez nyilván most ezzel nem azt akarom, hogy most itt jussunk el a podcast sorozat végez az, hogy mennyire jó ez a termelés, amiben igazából tartást kap az ember, csak hogy mégis azért szerintem nagyon felemelő, legalábbis így a maga történetiségében erre a pillanatra gondolni, ami ugye Magyarországon vagy Kelet-Európában nyilván a második világháború után a szovjet rendszerek alatt megy végbe.
Hát igen, meg ugye nem a, tehát hogy pont a, amit említesz is, hogy itt a kettő elválaszthatatlanságáról vagy egymást feltételező ilyen nagyon, hát ilyen komplementer jellegéről van szó, tehát nem arról van szó, hogy a szabadidő szférája ebben a korszakban az valahogyan konvencionálissá, gépszerűvé, a fordista termelés logikájának megfelelően szervezetté válik, mert persze erről van szó, de nem abban az értelemben, hogy valami korábbi más szabadidő eszményhez képest, hanem megteremtődik egyáltalán a szabadidő fogalma, hiszen korábban azért, tehát hogy ugye olyan tömegek áramlanak ezekbe a nagyon gyorsan felépülő és felrobbanó városokba, akiknek tulajdonképpen nincsen fogalma arról, hogy mit jelent a szabadidő és a munka ilyen éles meg megkülönböztetése, vagy ezt valami változtathatatlan, nem tudom, évszázados vagy évezredes körforgásként, vagy természetes állapotként értelmezik azt, hogy milyen ritmusban változnak különböző élettevékenységek. Szóval, hogy ebből a szempontból az, hogy a szabad idő is egy projekt lesz, és ugyanúgy a tervezés része, mint ahogyan a termelés, az azt szerintem, az hát fantasztikusan látszik ebben is, de egyébként itt most a Mansionem Zontákról jut eszembe, hogy azért ebben a, szóval a Spare Time-ban, ami nekem feltűnt, hogy itt nem jelenik meg a, vagy hogy nagyon klasszikusan azt a munkáskultúrának azt az ilyen, hát ilyen konzervatív, puritán a magas aszexuális kultúra, aszexuális, a magas kultúrát magáével tevő, ugye itt Handel kórus műveket énekelnek, ez Shakespeare.
Nem, ugye ez a kosztümös színház.
Igen, klasszikus színház, és mondjuk nem jelenik meg például az a generációs kérdés sem, hogy tehát nem nincs utalás valami a fiatalságra, mint ilyen kulturális kódra, arra típusú ilyen akár szexuális, nem tudom, az ilyen szexuális erkölcsöknek a megkérdőjeleződésére, mint a berlini kontextusban, ahogyan ezek a fiatalok kiáramlanak. Hiszen ugye ott beszéltünk arról, hogy ez egy sajátos hát szociológiai kontextust ír le abban az értelemben, hogy ott nem az ipari munkásság reprezentálódik, hanem hát pontosan az a probléma merül föl, hogy ezek az ilyen kognitív munkások, amik Berlinben, ami sosem industrializálódott úgy, mint mondjuk a brit települések nagy része, ott megjelenik ez megjelennek olyan tömegek, akiknek pont vagy nincsen hozzáférése ehhez a munkás reprezentációhoz és a vele járó stabil, nem tudom, identitásokhoz, vagy annak tűnő identitásokhoz.
Egyébként csak a gyerekek vagy a fiatalság kapcsán az jutott eszembe, hogy van egy jelenet a filmben, amikor egy kisfiút látunk, aki egy képregényt olvas, egy westernt, és abban az értelemben szerintem megjelenik a fiatalság, meg hát fiatalok ezek, akik a kazú együttesben játszanak, és hogy azt a kérdést szerintem felveti a film, ami ebben az időszakban egy elég fontos ilyen identitás kérdés, hogy mit kezdjünk az amerikanizációval, vagy hogy ahhoz képest, amit az amerikai kultúrának a dominanciája jelent, ahhoz képest hogyan határozzunk meg magunkat, mint britek, és nem csak mint britek, hanem mint az egyes régióknak az elkülönülő, speciális, csak rájuk jellemző kulturális formái, vagy hogy a Jenningsnek szerintem ez is volt egy ilyen, vagy legalábbis ebben a filmben az látszik, hogy ez is egy fontos kérdés, hogy akkor az egyre erősödő amerikanizációval mit lehet kezdeni, vagy annak hogy lehet ellentartani, ami persze nyilván vicces egy ilyen birodalomnak az esetében, vagy nem vicces, de legalábbis ellentmondásos, hogy mennyire kell ezzel a... vagy hogy hogyan lehet ezzel az identitással foglalkozni, de hogy azt hiszem itt az amerikai kultúrához képest foglalkozik ezzel a Jennings. Bocsánat, csak még erről a kazú együttesről eszembe jutott az, hogy azért, mert hogy persze, hogy egy hódító birodalomról van szó, de hogy azért az vicces, hogy a Rule Britannia című dalt, azt ez a nagyon abszurd hangzásvilágú kazú együttes adja elő, tehát hogy nekem azért van ebbe egy ilyen idézőjel, lehet, hogy akkor így kulturálisan nem tudom, hogy akkor mit jelentett ez a zene, vagy mit jelentett ez a hangzásvilág, de hogy minden esetre a mából nézve ez nekem...
Nagyon ártatlan arcú gyermekek. Nagyon, nagyon maradandóan szép és törékeny arcú, és kislányok, meg nagyon feminin kisfiúk, kamaszok, agyon dolgoztató gyerekmunkások adják elő ezt a dalt, akik felemelnek egy ilyen szimbolikus Viktóriát maguk fölé, de hát maga az, akit felemelnek is egy ilyen gyermek, tehát nem a tengerek válasz hódítói, akiket látunk, és mindez egy gyárnak az udvarán. Tényleg a legrosszabb ilyen Dickens-i környezetben, ahol el tudod képzelni a szapkással tevő kiskorúakat. Viszont a Roadban viszont már ugye mondta az Ákos, hogy kevés a konkrét referencia, nem tudom, arra gondoltál, hogy esetleg, hogy kevés a konkrét referencia, ami így nagyon elhelyezni korban, vagy...
Csak arra gondoltam, hogy egy olyan abban a társadalmi kontextusban, amikor készült ez a film, akkor nagyon meghatározó lehetne az, de lehet, hogy csak az én érzékenységem vagy felkészültségem hiányos a referenciák tekintetében, de nagyon meghatározó lehetne mondjuk egy 87-es filmben az, hogy az egyértelmű legyen, hogy a ruhák, amit viselnek, a zenét, amit hallgatnak, a különböző ilyen kulturális kódokat, azokat meghatározza valami jellegzetes, éppen uralgó fogyasztási divat. De ugye ezt képest itt érzek ebben egyfajta ilyen eklektikát, megkésettséget, a lecsúszott egzisztenciák képtelenségét arra, hogy divattal. Kellő frissességgel kövessék a divatot, és csak erre gondoltam.
Ja,
hát meg szerintem ebben is érződik az, ugye két 87-es dal is van benne, a Living in a Box és a Respectable című dalok, és közben pedig 56-os, 79-es dalok is elhangzanak benne, ami ugye csak azért fontos, mert az egész filmben újra és újra előjön egyfajta ilyen nosztalgia, egy olyan világ, ról, amiben még egész másképpen működtek a dolgok. Ugye ebben a filmben különböző karaktereket látunk, mennyi lehet mondjuk egy ilyen 10 karakter nagyjából, és ezek odafordulnak a kamera felé, és nyilván már az, ahogyan odafordulnak, az felvezeti azt, hogy ők milyen karakterek, de hogy a kamerában elmondják, hogy hogyan tapasztalják azt a közeget, amiben élniük kell. És itt több monológban is előkerül az, egyben nagyon hangsúlyosan előkerül az, hogy milyen volt a régi világ, ami nagyon ellentétes azzal, amilyen a mostani világ. nagyon ellentétes a, abban az értelem, a kulturális jelzőkben, abban, hogy a közösségi együttlétnek a formái milyenek voltak, a katonaság, a bálok, minden tulajdonképpen azzal az előjellel kerül elő, hogy, vagy egy ilyen pozitív előjellel kerülnek elő ezek a dolgok, mint a közösségiség megélésének a lehetőségei, nem? Vagy hogy a nosztalgia az erre irányul.
Annak az ambivalenciája, amit így a Spare Time kapcsán beszéltünk, hogy az élet méltóságát vagy magasztosságát a munka adja, vagy hogy az a feltétele ennek, az elég brutális módon olvasódik rá nézőre, így konkrétan a kamerában néző férfi közvetlen beszédén keresztül, amikor tényleg ebben a nosztalgia ódában a katonaság centrális motivum, hogy a kötelesség az, ami összetart, és a kötelességvállalás az, a kötelességvállalás közös megélése, egész más, egész számotokra, akiket már megfosztottak ezektől a kötelességektől, és akiknek már túl disperz az élete ahhoz, hogy ilyesmiknek alárendelődjön, kvázi önkéntesen, vagy büszkén legalábbis, azok a formája a szerelemnek, vagy a barátságnak, vagy a kikapcsolódásnak hozzáférhetetlenek maradnak mindig. És hogy tök érdekel, vagy én nagyon ambivalens, meg ilyen megrázó, hogy transzcenzust lehet megélni a kötelességen keresztül, ez szerint az elbeszélés szerint, olyan időkről, amikről igazából csak erre az elbeszélésre hagyatkozhatunk, hiszen épp az a lényeg ennek az elbeszélésnek, hogy ezt mi már nem ismerhetjük empirikusan. És mint hogyha én még jobban ráerősítene az, hogy ugye a végén alá, abban a monológban, abban az együttlétben, amivel zárul a film, amiről majd beszélünk, az egyik szereplője a filmnek, az egy fiatal lány elkezd arról beszélni, hogy körülötte már minden vulgarizálódott, hogy már minden csak felszíni, hogy már minden csak egy ilyen látszalagos közvetlenség, egy konkrétum, és nincsen benne semmilyen messianisztikus, semmilyen varázslatos, semmi, ami feltörni ezt a felszínt, és megmutatna valami lényegét magából, ami hát elég jó leírása a kapitalizmusnak, meg elég ismerős is lehet más szöveghelyekből, viszont, hogy mondom, csak továbbra is csak ezt tudok visszacsatolni, hogy közben meg hát éppen a fegyelmező erő, meg éppen az életnek az uniformizálása az, amiben így retrospektíve ez a férfi fel tudja idézni azt, ami több a felszíninél, és hogy vagy ahhoz hogyan járul az, például a katonaság, vagy például a munka, szóval így ezekkel nagyon nehéz mit kezdeni szerintem. Ez is szerintem ilyen tök érdekes ilyen motivum, ilyen kultúrtörténetek, hogy ezek a nagy visszanézések, meg ezek a nagy visszagondolások, ezek hogyan kapcsolódnak össze gyakran a katonasággal. Például az angol filmben is, például talán ismerős lehet a részben egy magyar ember által rendezett, a Michael Powell és Pressburger Imre által rendezett The Life and Death of Colonel Blimp című ilyen kvázi egy élethozt befogó munka, mint az összes ilyen nosztalgia ráismeri, vagy mint az összes ilyen nosztalgia élménynél rávezet minket arra, hogy nosztalgia persze mindig volt, és minden korban volt, mire visszatekinteni, ami még tisztább volt, vagy igazibb, vagy lényegesebb. Valahogy ezt egyszerűen csak érdekesnek tartom, ahogy így a katonaságnak az ilyen civilizatórikus...
Hát igen, de hogy ott közben tehát, hogy az egyik utolsó nem tudom, a jóléti államnak az eróziójával, és aztán tudatos projektszerű lebontásával, ami ugye itt a háttere ennek a hanyatlásnak, hogy a katonaság az egyik ilyen utolsó olyan jelenség marad, vagy olyan intézmény marad, ami valamiképpen reprezentálja azt, hogy egyáltalán létezik állam, vagy valami fajta nagyobb instancia, aminek egyébként itt semmilyen jelét nem látjuk, hogy itt a bármi is összetartaná ezt a...
Vagy fegyelmezné.
Na igen, ugye semmilyen fegyelmező. Ugye ezért érdekes ez, hogy a terek határát lépése is, ami ugye meg annyira fontos és hát ráadásul, vagy hát különösen ebben az angol száz kontextusban az ilyen folyamatos és kristálytiszta viszony a privát és a köztereknek a között, és a határaiknak a nagyon markáns kijelölése. De hogy ami nekem fantasztikus volt, és valójában összefoglalta a filmet, és egyben eszembe jutott az is, hogy ne csak a munka, mint struktúráló hát fogalom és tényező felől közelítsük ezt meg, hanem hogy visszatérjünk a szabadidőhöz, hogy szerintem fantasztikus, hogy a Respectable nevű popszámban, ami ugye szól ott ezen a bulin, ott van egy fantasztikus szövegrészlet, ami ugye úgy szól, hogy recreation is our destination, ami ugye akár még jobb lenne, hogyha az lenne, hogy recreation is our destiny, de hogy szerintem az nagyon érdekes, hogy itt 87-ben járunk, tulajdonképpen meglehetősen kései pontján annak a folyamatnak, amikor az ipartalanodás megtörténik, kiteljesedik. És hogy ami nagyon érdekes ebben, hogy a szabadidőre vagyunk ítélve, hogy ugye itt annak a teljes kudarcát látjuk, annak a például egyébként eminensen Nagy-Britanniában, mint az első iparosodott, és aztán az egyik első ipartalanodó társadalomban, hogy például a 60-as évektől kezdve nagyon vannak olyan nagyon fontos és azóta is referenciaként szolgáló ilyen építészeti projektek például, amik nem valósulnak meg, ilyen mondjuk talán ennek a korszaknak a brit termelésében a legemblematikusabb, és ráadásul nem ez a pop építészet, ilyen tét nélküli, vagy ironikus, vagy nem ironikus utópiagyártás, hanem egy nagyon érdekes történettel rendelkező ilyen projekt, ez a Cedric Price-nak a nevű építésznek a Fun Palace nevű terve, amit egyébként ami egyébként visszatekintve mulatságosnak hangzik, de valójában ezt az akkori Labour Party-ban nagyon erősen bekötött Joan Littlewood nevű színházi rendezővel szoros együttműködésben csinálta az egyébként a pártba szintén erősen bekötött Cedric Price, és hát ez pontosan arra a jelenségre akart választ adni, és majdnem, hogy ilyen párt manifestóig jutott, ez mint ami reprezentálja a párttársadalom és kultúra és szabadidő elképzelését, hogy hát létre kell hozni olyan új típusú szabadidőközpontokat, amik kezdenek valamit azzal, hogy itt a tulajdonképpen ugye ez aztán ezzel párhuzamosan, nem tudom, az ilyen olasz operaizmóhoz és abból a kinövő gondolkozókhoz is tartozik, hogy ugye a gyár felszámolódásával a város lesz a gyár, ahol immár ugye, ahogyan az átfordul az először, hogy a szolgáltatásokkal, nem tudom, termelés nagyobb részét teszik ki, és a nem materiális termelés több gazdagságot termel, mint az ipari termelés, de hogy valóban a szabad idővel és ezzel az elképesztő mennyiségű felszabaduló emberi energiával kezdeni kell valamit, ezt irányítani kell, és hát persze ez egy nagyon optimista vízió, ez a Fun Palace, ez egy ilyen tulajdonképpen a gyár építészetét újrahasznosító hatalmas vászszerkezet, amiben hát egy ilyen a kor technológiáját tulajdonképpen ilyen szenírozásszerűen arról van szó, hogy a tömegek számára hogyan lehet a szabadidőt folyamatos színházi előadásokkal, performanszokkal, zenével, hát ilyen fluxusszerű módon újra tervezni. És nyilván ebben van egy nagy adag optimizmus, hogy ez valami részvételibb, demokratikusabb, hát paradoxonom, autonómabb működést tesz lehetővé azt, hogy immár explicite a szabadidő infrastruktúrájával tesszük azt, ami korábban a termelés infrastruktúrája volt. És hát ugye ennek a totális kudarcát látjuk ebben a filmben, mert mint abban az értelemben, hogy ez persze nem lesz kudarc, hiszen ez valóság lesz, csak ennek az univerzális vagy emancipatorikus jellege az, ami teljesen hiányzik, hiszen mondjuk lehet, hogy ez a fajta városi logika, ami aztán persze, amit aztán neoliberális városnak nevezhetünk jobb híján, az megvalósul, de csak azokban a központokban, amilyen mondjuk London, azokban a globális városokban, amik képesek ennek a központjaivel válni, és hát látjuk, hogy ennek mi van a fonákján ezekben a romba dőlő, vagy rommá váló milliókben, vagy városi terekben. És ami szerintem még itt megdöbbentő aspektus abban a amiről egyébként azt gondolnám, hogy teljesen evidens, de rám nagyon nagy hatással volt ennek az úrnak a monológia, abból a szempontból, hogy milyen erővel, bár ezt nem mondja ki, de hogy mennyire reflektáltad arra, hogy milyen sajátos dolog, hát a modernitás, de milyen sajátos dolog a 20. század, és az, hogy itt úgy beszélünk egy civilizáció kiépüléséről, majd tönkremeneteléről és teljes dezintegrációjáról, hogy ez egyetlen emberi élet egy része alatt zajlik le. Ami ugye, hogyha már most beszéltünk ilyen távlatokról, a szabadidőről, a városiasságról, ami ugye korábban egy elképzelhetetlen emberi tapasztalat volt az évszázados viszonylagos kulturális és materiális stagnálás jellemezte, ugye? Szóval, hogy ez valahogyan ez most ebben a filmben nagyon erősen erre így.
Igen, ez nagyon szép, meg nagyon fontos szerintem is, igen.
A kommunista párt kiáltványából nem olvasott fel ezt a részletet, amit ide beraktál.
Ugye az áll ugye a kommunista párt kiáltványában, hogy a burzsóázia, ahol uralomra jutott, szétrombolt minden hűbéri, patriarchális, idillikus viszonyt, könyörtelenül széttépte a tarka-barka hűbéri kötelékeket, melyek az embert a természetes feje valójához fűzték, és nem hagyott meg más köteléket ember és ember között, mint a mesztelen érdeket, az érzés nélkül készpénzfizetést. A jámbor rajongás, a lovagi lelkesedés, a nyárspolgári érzelgőség szent borzongását az önző számítás jeges vizébe folytotta. A személyi méltóságot csereértékké oldotta fel, és az oklevelekben biztosított nehezen szerzett számtalan szabadság helyébe az egy lelkismeretlen kereskedelmi szabadságot iktatta. Egy szóval a vallási és politikai illúziókba burkolt kizsákmányolás helyébe a nyílt, szemérmetlen, közvetlen, sivár kizsákmányolást állította. A burzsóázia megfosztott a dicsfényüktől az összes eleddig tisztelt és jámbor félelemmel szemlélt tevékenységeket, fizetett bérmunkásává változtatta az orvost, a jogászt, a papot, a költőt, a tudomány emberét, a burzsóázia leszagadta a családi viszonyról meghatóan szentimentális fájtlát, és a viszonyt puszta pénzviszonyra redukálta. A burzsóázia leleplezte, hogy annak a brutális erő megnyilvánulásnak, amelyet a reakció a középkoron annyira csodál, megfelelő kiegészítője a legrenyhébb semmittevés volt. Csak a burzsóázia mutatta meg, mit tud az emberi tevékenység létrehozni, különb csodaműveket létesített, mint az egyiptomi piramisok, a római vízvezetékek és a gótikus katedrálisok, különb hadjáratokat vitt véghez, mint a népvándorlás és a keresztes hadjáratok.
Nekem ebből a monológból, amiről most beszéltünk már többet is, ez egy tök fontos dolog, hogy ez abból indul el, mert ugye erről beszéltünk eddig, hogy a kamerába beszélnek ezek a monológizáló emberek, azért nem mindenki. Tulajdonképpen két ilyen nagyon hangsúlyos jelenet van, amikor a kamerába beszélnek. Az egyik az ez ennek a férfinek a jelenete, a másik pedig egy családanyának a monológia, ami arról szól, hogy a munkanélküli férje egy ilyen sebesült állatként reked meg a háztartási térben, egy olyan állatként, akinek a kezében a porszívó játéknak tűnik, tehát hogy így nagyon egy ilyen csodálatos monológ arról, hogy hogyan válik teljesen elveszetté egy olyan férfi a háztartási térben, akinek alapvetően az az identitás, ahogy ő dolgozik, és ráadásul azzal is megvan még spékelve ez a dolog, hogy ez a nő ezt a monológot az utcán mondja el, nagyon feldúlt állapotban vonulva. De hogy most igazából a másik monológról akartam még annyit mondani, ami szerintem fontos, hogy ez egy tükörből indul el, vagy ott ez a férfi a saját magához beszél egy tükörbe, és egyébként is a tükörbenézés szerintem több jelenetben is megjelenik. Egyáltalán a saját magunknak az elkészítése, vagy a szereplésre való fölkészülés, az hangsúlyosra válik ebben a filmben, és valahogy a szerepjátszást olyan módon is persze részévé teszi, mint ahogy hagyományosan az angol film, amiben a színészi játék elképesztően fontos, és a színházias beszéd és játék az a, nem tudom, a legnagyszerűbb az angol film. filmben, de hogy nem csak ebben az értelemben válik, szerintem a szerepjátszás ilyen nagyon kiemelté, hanem abban az értelemben is, amit aztán az utolsó monológban hallunk viszont, hogy ahogy a felszínen megélt élet, vagy a performance-ban, a performativitásban megélt élet, ez mondjuk mit jelent, vagy arról mit tud elmondani a film és a film színészet.
Abban a konkrét jelenetben a lány, aki beszél, a hallgatag, aki szerény, aki szerel el védelemre és represszióra a...
Ment az utolsó jelenetre,
gondolsz? Igen, igen. Pikírt és nagyszájú barátnője mellett. Annak ez a bizonyos performativitás, az kvázi így a performativitás bizonyos színreviter hiánya. Hogy akinek kvázi az a... Tehát ez a katalogikusság, amit az elején említettél, Anna, ez azért is olyan nagyszerű, azt hiszem, vagy azért is kell, hogy olyan hangsúlyos legyen ebben a filmben, mert kicsit olyan, mint amikor nem tudom, amikor így bemutatkoznak a szereplők egy opera elején, és mindenki kap egy saját áriát, vagy egy saját lejtmotívot, ami kvázi így aztán az egész személyiségét magába sűríti. És hogy ez nyilván egy ilyen struktúrának a választása, így az Ellen Clark részéről, az így azt is nyomatékosítja, ilyen magától értetődően, úgyhogy ez most nem egy érdekes gondolat, csak hogy ezt akarom mondani, hogy ez azt is nyomatékosítja, hogy hát persze ilyen szerepeket veszel föl, hiába bomlik szét az uniformizálás, meg hiába bomlik szét az, hogy kvázi neked egy szerepet kell fölvenni, tényleg muszáj a futószalag mellett, vagy a hadsereg hierarchiájában, a káoszban, a magukba zárt mentális betegek köztes tereiben is ezeket a szerepeket veszed fel. És akkor például itt az elány arról beszél, hogy ő ennek a szerepét, a hallgatag, a nem artikulált, a magát kifejezni nem képes szerepét veszi föl, mondja ezt el a leggyönyörűbb, legválasztékosabb a filmnek, vagy egyik legéleslátóbb monológiában, hát egyik szebb, mint a másik. És a másik, amit még el akartam mondani erről, hogy így, ami talán ezeknek a szerepeknek a kényszerű felvételéből is következik, vagy elsajátításából, hogy ami még nagyon szembetűnő, és így talán ezzel is összekapcsolódik, amit mondtál Ákos, hogy mennyire helyezi el a film magát konkrétan időben, hogy nincsen benne olyan körülírható, vagy empirikusan beazonosítható politikai radikalizálódás, vagy alternatíva, vagy mit tudom én, csoport egyáltalán, mint amit nem csak hogy a korból ismerünk, hanem kifejezetten ennek az angol filmtípusnak a, nem tudom, legjavából ismerünk, mint akár az Ellen Clarknek a filmje, mint a Made in Britain, vagy az Elephant, vagy a Mike Lee-nek a Mean Time-ja, tehát konkrétan a skinhead-ekre gondolok, meg a The Troubles-ben a protestáns, katolikus vagy ír északír konfliktusban így vagy úgy résztvevő militánsokra. És ugye ebben egyik sincs, igazából semmilyen erőszak sincs a filmben. Ez nagyon szembetűnő szerintem.
Ami azért is nagyon különös egyébként, mert nagyon sokszor ott érződik nekem a fenyegetettség.
Nagyon erőteljesen, igen.
És ettől viszont nagyon furcsa, hogy...
És egyébként például, aki mondjuk...
Hogy várod, és hát aztán persze ettől sokkal nagyszerűbb lesz a film, hogy ez nem történik meg, de hogy várod, hogy legyen egy nemi erőszak, legyen egy gyilkosság valahol, vagy egy pénisz, vagy egy kés kerüljön elő valami ruhával, és ez nem történik meg.
Miközben, hogy vonulnak, ahogy fellépnek, ahogy ordítanak. Ez...
Van egy jelenet, amiben két öltönyös férfi ilyen nagyon, nem tudom, agitáltan, vagy ilyen erőteljesen vonul az utcán, és ugye hátulról látjuk őket, és ez, hát azt is nagyon erősen behozza, hogy a talán ugyanebben az évben készült, vagy legalábbis két évvel később készült Elephant című filmben, ahol ugye az egész film abból áll, hogy 18 gyilkosságot látunk, ott látjuk ezeket a képeket, amikor két férfi vonul az utcán, vagy három, vagy egy, de hogy ez a típusú vonulás, rákészülés, testi fenyegetettségnek az ilyen nyilvánvaló kifejeződése, ez azért így ehhez kapcsolódik.
És ehhez képest aztán igazából, ami történik, az hát nem mindig, vagy most ezt nem akarom azért így túl megasztalni, de azért nagyon sokszor a gondoskodásnak, meg a másik szenvedésnek, a felismerésének valamilyen formájában ütközik ki, nem?
Tehát, hogy... Hát illetve talán a legerőszakosabb jelenet az, amit Ákos említettél, amikor a vagy nem, tehát amit említettél arról a nőről, aki követ egy fiatal katonát, aki teljesen részeg, és a nő kvázi eljátszik vele egy ilyen csábítás jelenetet, elkezd énekelni, úgy csinál, mint hogyha ez egy romantikus légy ott lenne, és hát közben teljesen nem tud magáról ez a fiú, de hogy igazából abban a jelenetben is nem azt érezzük, hogy ez a nő erőszakos elsősorban, hanem elsősorban azt érezzük, hogy van valamilyen elképesztően erős vágya az intimitásra, a szeretetre, az érintésre.
És hogy ezeket magának kell megtermelnie, tehát ez, amit az Ákos mondta, hogy így, de vagy egy személyben kell performálnia a csábítás szükségképpen.
Hát sőt, igen, mint hogyha az ilyen céltalan GPS promiszkuitásnak való kitettség miatt, ami feltételezhető mondjuk ebben a millióban, tehát hogy mint hogyha még azt is neki kéne megtermelnie, vagy mint hogyha arra várna, hogy az ő vágyottsága az csak úgy nyilatkozom meg, hogy ez legyen erőszakos vele ez a férfi, hogy tegye magáévé, ugye ezt erre utal, vagy úgy perforálja saját magának ezt a jelenetet. Tényleg ugye bábuként használja ezt a férfit, azt nem tudjuk meg, hogy most ott bár azt hiszem elég egyértelmű, hogy nem jön létre valójában semmilyen szexuális kontaktus. Még visszautalva a két öltönyös srácra, hogy ugye egyrészt ez a rom-szerűség, vagy ez egy civilizációnak a nagyon gyors, valójában nem is olyan régi civilizációnak az összeomlása, azt szerintem abban is érdekes, hogy ez a két figura, ez egyszerre idézi meg így a második világháború utáni brit, meg amúgy ilyen angol szász popkultúrának egy csomó figuráját, tehát nyilvánvalóan ilyen divatja múlt módon ezekre a vékony nyakkendőkkel, az öltöny szabásával megidézik az ilyen 50-es, 60-es évekbeli beat, meg mód öltözködésmódot, meg kultúrát, meg ez az elszánt gyaloglás ezekben a városi terekben, ez is hozzátartozik, de nekem ott van így 87-ben az is, és egyébként hogyan megjelennek, mint két ilyen porszívó ügynök, vagy valamilyen pilóta játékot űző, nem tudom, befektetési ügynök, hogy közben ott van meg a frizurájukban, és megint csak ebben az agresszió ott van, ugye itt a 80-as éveknek ez az ilyen broker kultúrája, és hogy ez is érdekes, hogy ebben is ambivalens, hogy ők vajon milyen kódokhoz próbálnak idomulni, miközben teljesen egyértelművé válik, igen, hogy ők valójában csak valamilyen meglepő intimitásra, vagy egy puszta, nem tudom, néhány nem teljesen elszigetelt és elidegenedett pillanatra vágyó munkás gyerekek, bár ugye az is kiderül a monológ. Tehát ugye a közösség, annak a közösségiségnek, vagy egyértelműségnek a térhez való viszonynak és a helyi társadalomhoz való viszonynak, vagy az abba való integráltságnak az egyértelműsége az azzal is eltűnik, hogy többször is az derül ki a szövegekből, hogy itt nem tudjuk, hogy egyáltalán egy helyen vagyunk, hogy mik a határai ennek a térnek, hogy ezeknek az embereknek mi közük van egymáshoz, ők valaha egy helyen dolgoztak vajon, vagy itt ebben a tájszerű, policentrikus, hát most már ilyen wastelandben ők keringenek tulajdonképpen ilyen szabadkötésekként, ez is ambivalens. Vagy csak eljátszák, hogy ők nem ismerik egymást, és valójában mindig ugyanezek a figurák ismétlik ugyanezeket a
szerepeket. Igen.
Tök fontos, amit mondasz, hogy ugye ez a filmnek a címe, hogy Út, és hogy valamilyen fajta ilyen előrehaladást feltételezne ez a dolog, és hogy valóban ezt is látjuk nagyon sokszor, hogy az emberek mennek előre az utcán, de hogy közben ezek olyan terek, kicsit olyanok ezek, vagy olyan ez a tér, mint egy ilyen videójátékban, hogy így azért így megvannak a határai, vagy hogy újra és újra ugyanoda dob vissza a rendszer, vagy valamilyen furcsa labirintúhozussága van ennek az egész városrésznek, és hogy egyáltalán nem az érezhető ezekből a vonulásokból, hogy ezek A pontból B pontba tartanának, hanem inkább egyfajta ilyen ciklikus ismétlődése annak, vagy legalábbis ugye azt az érzetet kelti. Azt hiszem az a mozgás, az a beszédmód, azok a cselekvések, amiket így látunk a filmben, és ez egy ilyen szép...
Emlékezetes volt nekem, vagy erre felfigyeltem, és ebben is a spare time kép, vagy ilyen kompozíciós módjával ezt összevetve szerintem különösen feltűnő, hogy az sincsen meg a legtöbb, vagy a legjellegzetesebb képekben, amik az utcán zajlanak, hogy egyértelműen egy összetettséget feltételező városnak a belsejében legyünk, mert minden utca végén, ugye egyrészt ugyanolyanok ezek az utcák, de minden utca végén vége van ennek a, tehát valamilyen teljesen jellegtelen, absztrakt táj jelenik meg, és nem folytatódik ez a tér, de hogy ez a táj jelenik meg, és nem pedig egy az egész településnek a létjogosultságát adó, vagy azt integráló gyár, mint ahogyan minden esetben a spare time-ban, viszont ott van egyrészt fenyegetésként, ez még egyébként ott jutott eszembe, amikor a munka és a szabadidő ilyen dialektikus, vagy egymás feltételező komplementer jellegéről beszéltünk, hogy itt eltűnik a gyár is, ami fenyegető, persze, de közben az alapját jelenti az egész létmódnak, meg a rendszer működésének.
Közben valamiképpen nem tudjuk, hogy hogyan a szubjektivitás és az emberi vágyak kiismerhetetlen rejtekeiben mégis megfogalmazódnak ezek az átmeneti megélései valamilyen nem elidegenült együttlétnek, ami szerintem egy annyira sokáig feudális társadalom, és hangsúlyosan feudális társadalom, mint az angol, igazából részben ez is jutott eszünkbe, talán a kommunista párt kiáltványának vonatkozó futamát felolvasni, mert hogy bizonyos ilyen természetesnek tetsző, vagy ilyen spontán létrejövő kapcsolódást keresnek ezek az emberek. Tehát nem politikai alternatívát, meg nem mozgalmiságot. Igen, ilyen nagyon jellegzetesen felismerhető külsődleges jegyekben kifejeződő ellenállást, mint mondjuk a skinhead-ség, vagy a szeparatizmus, hanem elvarázsoltságot, ugye, amiről a lány most megint itt az utolsó záró, a film záró jelenetéről beszélek, ahol tehát négy ember, ez a két öltönyös férfi, aki két barát, és két barátnő, egy nagy hangú, kicsit ilyen pánkosan öltözködő, kicsit talán dyke-nak tűnő, és egy nőies, nagyon szép, de nagyon szerény, és nagyon visszafogott lány vannak négyen együtt. Az indítja be ezt a monológot, amiben tehát az elvarázsoltság, a természetesség, a természetes együttlét, a felszínnél többet látni vágyó hang szólal meg. Az indítja be ezt a monológot, hogy azt mondja ez a dyke-szerű nő, hogy mindig ugyanaz történik, hogy ezek a randik, ezek értelmetlenek, ezek unalmasak, mert igazából mindig ugyanaz történik, tudjuk mi a vége, minek részt venni benne, és erre azt mondja az egyik férfi, hogy várj, akkor megmutatjuk, hogy igazából mi mit csinálunk, és akkor ez ugye egyrészt azért is nagyon érdekes szerintem, mert így megint csak így azt a fajta ilyen koreografáltságot, meg ilyen inszenírozottságot mutat rá, mint amit a spare time kapcsán is beszéltünk, tehát hogy ezek ilyen nagyon hermetikus, meg nagyon precízen végbe menő, meg kötött pályás dolgok. Van egy a különbözőségre, a másságra is van egy begyakorolt módszer, amiben, hogy hogyan kell abban táncolni, hogy hogyan kell abban inni, hogy hogyan kell abban énekelni, hogy mit kell mondjuk egy randin performálni egy lánynak, vagy egy lányjal. Talán a csábítás, talán a nem elidegenült együttléti forma érdekében, vagy a kettőt együtt, és akkor ezután ez a két fiú bemutatja ezt a magánszámát, Try a Little Tenderness című dalra, amiben tehát megint csak ott van ez a hihetetlen ambivalencia, hogy nagyon erőszakos mozdulatok, nagyon erőszakos ivás, macsó, sovén használata az alkoholnak, miközben ugye egy fekete férfi arról énekel, hogy forduljunk egymáshoz finoman és gondoskodóan, és aztán ez kiváltja ezt a monológot ebből a lányból, amikor erről beszél, hogy elvarázsoltságra, meg valamilyen vallási, vagy valamilyen transzcendens tapasztalatra vágyik, és aztán ezek után jön a filmnek a zárókántálása, ami...
Ami ebből a monológból következik, igazából az utolsó mondatát ennek a lánynak aztán átveszi a másik három ember, ami úgy hangzik, hogy somehow might escape, ami szerintem egy fantasztikusan érdekes mondat. Egyrészt nem azt mondják, hogy valami el tud, ugye ez a mondat ez azt jelenti, hogy valahogyan.
Nem, azt mondja, hogy valahogyan egy valahogyan.
Valahogyan egy valahogyan, el tud menekülni, minden esetre talán el tud menekülni, tehát a menekülés... vagy a megszökésre, a kilépésre valamilyen fajta esélyt vázol föl, de ugye nem azt mondja, hogy valami ki tud menekülni, vagy meg tud szökni innen, hanem hogy valahogyan, egy valahogyan. Ami azért érdekes, mert hogy ugye ebben a jelenetben igazából tényleg semmi más nem történik azon kívül, mint hogy ez a négy ember egy ilyen körben, ilyen rítusszerűen áll és vedel, mint az állat, amit egyébként addig is csináltak valószínűleg, meg látjuk
is.
Igen,
itt bort isznak, ami már eleve egy, ugye azért ebben a kontextusban egy a különlegességnek, vagy a kivételességnek rekvizitom, igen.
Ja, igen, hát nem csak, hogy nem, tehát hogy nekem ez iszonyú érdekes, hogy nem azt mondják, hogy valami, hanem hogy valahogyan tud megszökni, vagy tud valahogy kimenekülni innen, és hogy valaminek a módját, vagy az együttlétnek a módját kell megváltoztatni, valami minőségi változásra van szükség ahhoz, hogy valahogy meg lehessen ebből az életből menekülni, és hogy igazából ugyanazokat a dolgokat, amiket egyébként is ugyanazokban a terekben ugyanazok az emberek csinálnának egymással, azt, hogyha rítussá teszik, akkor valahogy ezt a minőséget meg lehet-e változtatni. Valahogy nekem ezt a kérdést veti föl ez az utolsó jelenet.
És hát ez nagyon jellegzetesen összeolvasható magával a filmmel. Tehát igazából amit a tét, az nem csak az, hogy ezek az emberek kvázi, tehát hogy ezeket az embereket lehessen ábrázolni, vagy hogy kvázi kiszabadjon mondani az igazságot a neoliberalizmusról, vagy a Thatcherről, vagy az ipartalanodás következményeiről, hanem hogy ennek mi a formája, hogy ennek mi a how-ja, és nem a know-how-ja, vagy nem a szakértelme, hanem az a filmi professzionalizmus, ami az angol filmgyártás egyik pólusa, ugye a nagy, irgalmatlan költségvetéssel készült eposzok, mint a Arabiai Lawrence, meg az ilyesmi, és nem is a kvázi ezzel szembe helyezkedő ilyen direkt formátlanodó, vagy mindenfajta ilyen stiláris túlhabzástól magát megszabadítani vágyó ilyen realizmus, hanem hogy mi az a kizárólag a formában létezni bíró igazság, amihez például a Steadicamet, vagy például ezt a színészi játékot, vagy például ezt a kamerához való odafordulást használja az Alan Clark, hogy csak az tud talán megszabadulni, aminek persze az egyes elemei vagy rekvizitumai igazából nem különböznek nagyon attól, amit már jól ismerünk.
Hogy ugye visszatérve a munkanélküliséghez, hogy ugye az a két filmet szerintem szépen összeköti ugye ennek a korszaknak a, nem tudom, Marie Antoinette momentuma, az ugye a Norman Tebbitnek a 81-es mondás, ami persze hasonló van az egyenek süteményt vagy tartáthoz.
Brióst.
Nem így, vagy legalábbis nem ebben a kontextusban hangzott el, de ugye azt mondta ez a veterán konzervatív politikus, hogy hát nem érti, hogy hát ezek az északi munkanélküliek üljenek fel a bicikliükre, vagy vegyenek egy biciklit, és keressenek munkát. De hogy ennek most direkt utána olvastam a beszélgetés előtt, hogy valójában ez sem így, és nem ilyen cinizmussal hangzott el, hanem ő ezt anekdotikusan elmondta, hogy a 30-as években az ő édesapja a nagy világválság idején, hát addig biciklizett ebben a tájban, amíg nem talált mégiscsak egy helyet, ahol valami munkára találhatott. De ugye ez nyilván...
Így sem hangzik sokkal jobban.
Így sem hangzik jobban. De hogy a vége ennek az ilyen a rituális keresése a menekülésnek valahogyan ebből a helyzetből való menekülésnek az borzasztóan erősen és talán kevéssé didaktikusan hát reprezentálja azt, hogy ez mennyire egy teljes egzisztenciát egzisztenciákat kelepcében tartó csapda, és nem egy szerencsétlen állapot, amiben nekik lenne agenciájuk azzal kapcsolatban, hogy ebből hogyan lépjenek ki, és ezt szerintem nyilvánvalóan ez akkor, vagy hogy ez most már valamelyest közhely, de hogy nem tudom, hogy akkor ráadásul a köztelevízión leadva ez egy radikálisabb elméletet akár a nézők számára is.
Igen, erről
mondjuk. Úgyhogy közben gondolom az egész tömegsajtóban hát tulajdonképpen az a propaganda harsogott, hogy annak nincs munkája, aki nem tud adaptálódni, nem tud kellően mobilissá válni, rugalmassá tenni saját magát, az kérdés, stb.
Jó, majd még erről, ennek a tévés vonatkozásáról beszélünk, csak még egy jelenetet ki akartam emelni, vagy egy epizódot ebből a filmből, ami szintén nekem valahogy a rítushoz kapcsolódik. Ugye látunk egy férfit az egyik jelenetben, aki éhségsztrájkol, és ezt az éhségsztrájkot, ezt igazából magányosan egy szobában folytatja egészen addig, amíg rá nem tör a barátnője, hogy kérdőre vonja, és aztán ő is csatlakozzon az éhségsztrájkhoz. De hogy igazából szerintem a filmnek az egyik legmegrázóbb jelenete, vagy nekem legalábbis a legmaradandóbb, egészen mellékes, de valahogy mégis maradandó jelenete az, amikor az éhségsztrájkúban, amit nem akarnak senkinek az orrára kötni, és nem akarnak senkivel megosztani, és igazából ez tényleg a saját maguk számára fölállított ilyen életfeltétel, amit kiszabnak, de hogy elkezdenek táncolni egy ponton, és úgy valahogy a gyengétségnek, meg a nem tudom, így az összetartozásnak, meg az egymás felé fordulásnak egyszerűen így annyira sok formáját mutatja föl ez a film, és hogy így valahogy nekem mindegyik arról szól igazából, hogy ennek a gyengétségnek a kifejezésében nem tudunk elszakadni azoktól a kódoktól, amiket egy előző rendszer, vagy egy előző társadalom, vagy egy előző társadalomnak a normái így fölállítanak nekünk, akár az, hogy ez a nő azt akarja, hogy gyakorlatilag, nem tudom, támadjon rá ez a férfi egy ilyen romantikus légyotban, akár az, hogy ez a két éhségsztrájkoló ember, akik egyébként nyilván kívánnak számolni a kispolgári élettel, vagy annak a kereteivel, ők így összevel elkezdenek, és így egy ilyen romantikus táncot lejtenek ketten, szóval, hogy igen, tehát, hogy ez egyszerűen csak egy ilyen érdekes...
Mondjuk nem túl pallérozott filmnézőként mindig számítok arra, hogy mondjuk ilyen klisé-szerűen vagy konvencionálisan hogyan folytatódna egy ilyen képsor, vagy egy ilyen témát, hogyan dolgoznak tovább, és mondjuk a tánc után azt a képet várhatnám konvencionálisan, hogy akkor a, nem tudom, az éhhalált, vagy legalább azt, hogy valaki onnan, nem tudom, végül ebből a helyzetből ki szedi őket, akár erőszakkal, azt mondjuk a földön egymást ölelve várják. De nincsen, mert a tánc jelenet után a szoba két ellenkező pontján egymás testére sehogyan sem reagálva külön fekszenek ilyen embriókként. Tehát, hogy ez is szétesik, vagy még tehát nem válik közössé onnantól ez a protestálás.
Hogy minden ismert életfeltétel lelepleződése, széttörése, megvetése, akaratlagos eltolása sem elég ahhoz, hogy igen, hogy az intimitásnak valamilyen saját módját találják meg. Egyrészt, de másrészt, amit te mondtál, Ákos, hogy ez azért is nagyon lesújtó, vagy tényleg egy ilyen végérvényes állítás a politikai és erkölcsi ellenállásról, mert az éhségsztrájk azt hiszem hát mégiscsak egyik a legfelemelőbb a morális magasztosságot, vagy a morális töbletet legvallásosabban, legaszketikusabban felkínáló módoknak. Nem? Tehát önben tényleg azt a nyilvánosságba viszed, azt kiállítod mások számára, másokat a saját szenvedéseden, a saját áldozathozatalodon keresztül mutatod fel fogyasztás visszataszítóságát, és ez olyan fokú fennköltséget kölcsönöz a te létednek, ami erőt adhat ahhoz, annak a szenvedésnek a kiállásához, amit az éhezés jelent. És hát egyrészt, másrészt pedig van valami célja. Tehát az éhségsztrájk azért általában összekapcsolódik valami, amit követel a sztrájk. És hogy ezt az éhségsztrájkot nem jutalmazhatja ilyen az aszkézisben megtapasztalható erkölcsösség, és nem vethet neki véget valamilyen célnak a beteljesülése, hiszen senki nem tud róla. És senkinek nem csinálják, és senkinek nem állítják ki.
Egyébként ezt a típusú éhségsztrájkot szerintetek összevethetjük mondjuk az előző vetített filmünknek, az Ornónak a főszereplőjének a viselkedésével, a Herbertnek a viselkedésével, aki ugye, ezt erről az előző podcastben beszélünk, ugye, hogy ő egyszerűen csak nem akar dolgozni, és hogy egy ilyen passzív, igazából az élete nagy részében csak saját magára vonatkozó rendszert épít ki így a hétköznapjaiban, hogy között a kettő között így vannak ilyen érdekes párhuzamok vagy különbségek?
Ott egy még prosperáló társadalomban egyébként munkalehetőségek között dönt így, és ennyiben a sokkal erőteljesebb. Itt ebben az elhagyatott, gyomorúságos, nem is csak koszos, hanem elkopott lakásban ez a srác tulajdonképpen, mintha csak... Ez furcsa, mert ugye beszéltünk annak a filmnek a kapcsán arról, hogy a Herbert ről sem feltételezhetjük azt, hogy ebben valami ideológiailag megalapozott tudatosság van ebben a visszautasításban. Jó, ezt itt sem feltételezhetjük, de hogy mégis ott ez sokkal markánsabbnak tűnik amiatt, hogy a körülötte lévő társadalom az egy működő szisztémának látszik, és ezért ez ilyen radikálisan elválik. Itt pedig miközben mondjuk az egy radikálisabb tettnek tűnik, hogy éhségsztrájkol, ugye valójában inkább egy kicsit olyan, és hát a beszélgetés is erről szól, mint hogyha ez a srác azt mondaná, hogy ő egyszerűen csak magáével teszi azt a banalitást, nem tudom, aki nem dolgozik, azt ne is egyék. Mert hogy hiszen nem is dolgozhatna.
Annyiban mindenképp összevethető a két film, hogy igen, hogy egyikük sem fogalmaz meg róla valamit, vagy egyiküknél sem egy valamilyen átfogó ellenállási projektum része egyrészt, de másrészt ugye a Herbertnél éppen az a szembetűnő, hogy neki, ő nem csak nem deklasszálódik például, vagy nem csak nem lesz hajléktalan, hanem igazából a testén sem mutatkoznak változások, tehát ő nem tud leépülni. És igazából a srác, aki David Hewlett játszik, egyik nagy színésznek a generációnak, hogy a srác hiába nem informált elméletileg, de valahogy egyszerűen attól, amit csinál, tehát ami a munka megtagadása és az evés megtagadása közötti különbség, pusztán attól, amit csinál, minthogyha lényegesebben érezné, vagy intuitívabban érezné azt, ahogy a rendszer, a bérmunkakényszer, stb. A legkiszolgáltatóbb formájában magát a testedet, vagy a testi épségedet fenyegeti és támadja, és termékesítés, stb.
Hát illetve ugye nincsen szándék arra, hogy őt institút racionalizálják, tehát fel sem merül annak a lehetőség, hogy bárkit is egyáltalán
igen.
Érdekel valamilyen társadalmi rendszer irányából az, hogy őt egy újra
meggyógyítsák,
hasznossá tegyék. Bár ugye a lány, ő az elején megpróbálja győzködni, de ott sem az a viszony jön létre, mint az Ornunknál és ellentétben a feleséggel ott, ő hát egy nagyon halovány, vagy hamar feladott kísérlet után csatlakozik hozzá, és nem is hagyja ott, de nem is próbál változtatni ezen, hanem...
ez a díszlet, amiben ez a film játszódik, ez igazából egy lebontás előtt álló volt lakónegyed, amit tovább amortizál a díszlettervező azért, hogy úgy nézzenek ki ezek a lakások, és belső terek, ahogy kinéznek. Tehát, hogy ez egy nagyon előkészített környezet, vagy megtervezett környezet, ami egyébként emellett azért mégiscsak valami valóságos tapasztalatból következik, vagy hogy nekem nagyon izgalmasnak tartom ezt a díszletszerűséget, akár összevetve mondjuk azzal, mint amit a Brecht mond a díszletről, hogy ugye, hogyha egy díszletnek reprezentálnia kell egy várost, akkor annak úgy kell kinéznie, mint egy város, amit pontosan 2 órára építettek, mert a hihetősége ennek a helynek az valójában elég, hogyha csak annyi, mint valami, ami egy álomban így fölvillan. Igazából egy ilyen érdekes mondásnak tartom csak így arról, hogy ez nem egy olyan díszlet, amit 2 órára építettek föl, hanem amit 2 óra múlva le fognak bontani.
Tehát, hogy itt amiről így beszéltünk, idefele jövett így a podcast előtt, hogy így tényleg azért is jön ezen így megragadható bármi ebben a filmben egy ilyen kicsit ilyen túlhasznált szóval, mint mondjuk a realizmus vagy a szimpadiasság, mert egyszerűen a film törekvései nagyon széttartóak ezt illetően, azt hiszem. És szóval például, hogyha csak azt akarom mondani ezzel, hogy miközben van egy olyan díszlet környezet, ami ismerős lehet, amit a filmen kívüli valóságban viszont láthatunk, aközben maga a gesztus, ahogy kisajátítja ezt a teret, ahogy kiüresíti, ahogy hermetikussá teszi a forgatásnak a milliójét, és azt, amit a forgatás reprezentálni hivatott, tehát minden olyasmit elutasít, hogy szüremkedjen be a zaj, hogy menjen keresztül véletlenül a hajléktalan, és legyen az is egy lenyomata annak, amit a film egyébként is ki akar hangsúlyozni, vagy ilyesmi. Azzal nyilván ellene dolgozik egy, olyan realizmus eszménynek, ami ismerős lehet a 60-as évekből egyrészt. De másrészt meg hát ott van egy sokkal régebbi realizmus eszmény, amivel hogy a sűrítésben, meg a tipizálásban gondolkozik, és éppen ezek a kiszakított pillanatok azok, amikor kvázi az embereknek a leglényegesebb problémái el tudnak hangzani. Hogy őt az elmúlás bántja, hogy őt az bántja, hogy a férje visszataszító. Ugye ez is fura egyébként, tehát van ez a hermetikusság egyrészt, de másrészt a film nem építi föl, tehát a diegetikus időn kívül formálódó, meg már abban rögzült viszonyok közé kerülünk, és ezekben a monologban már sosem tisztázódik, hogy hogyan jutottunk el odáig, mint ami kifejeződik bennük.
Igen. Igen, és hát amit még fontos elmondani erről a filmről, az talán az, hogy ez egy tévéfilm, ami elképesztően érthetetlennek tűnik, így visszanézve, hogy a Thatcher alatt ez megtörténhet, hogy ilyen filmek mennek, ennyire radikális filmek mennek a tévében. Ez egy sorozatnak a második darabja, az Ellen Clark Screenplay című sorozatának a második darabja, és hát úgy emlékeznek vissza így az alkotók és a különböző tévés osztályvezetők erre az időszakra, hogy igazából minden forgatás egy ilyen gerilla akció volt, ami folyamatosan ott tartogatta magába így a pofára esésnek a veszélyét, vagy a lebukásnak a veszélyét, meg annak a veszélyét, hogy eltörlik őket a föld színéről. És hogy közben pedig volt benne egy olyan lehetőség, hogy minél kevesebb filmből, viszont bármilyen radikális formával lehet filmeket készíteni, ami a tévének egy sajátossága volt ebben az időben, amiről már az Ornunk kapcsán is beszéltünk az előző podcastben, de hogy talán sehol nem volt olyan, vagy nem, vagy...
Hát ez egy specifikum, igen, az angol filmtörténetnek, és nyilván hozzájárult ahhoz, hogy kvázi, nyilván most ezt nagyon viszonylagosan értem, hiszen hát azért világsztárokról van szó, de hogy kvázi fenntartsa a lesajnáltságát, vagy az alacsony rendűségét, tehát ugye annál fogva, hogy ezek tévébe mentek. A világ közvéleménye, a műértők, az ízlési teretek rögzítői, azok nem látták ugye ezeket a filmeket azokon a fesztiválokon, ahol kvázi mutatta a filmművészet, hogy merre van az arra. És hát egyrészt emiatt, másrészt szóval, hogy ez is nagyon fontos ezekben a filmekben, hogy iszonyúan provinciálisak, hogy nagyon fontos a regionalitás bennük, hogy hol játszódik a nyelvjárás, a téma, valamilyen nagyon angol téma.
Ami mondjuk azzal összevetve, hogy ezek a színészek lettek ugye aztán a Harry Potter filmek és mindenféle nemzetközi produkcióknak a főszereplői, Hát azért ez, hogy mondjam, nagyon nem mindegy azért, nem? Hogy egy színésznek a nevelése, a politikai, esztétikai nevelése az milyen közegben zajlik, és milyen inspirációs forrásai vannak, amikor el tud játszani egy, nem tudom, varázslót, vagy egy tanárt, vagy egy bármilyen karakter. Tehát, hogy nyilván az angol színjátszásnak a sokszínűsége, meg az elmélyültsége az abból is jön többek között, hogy ezek az emberek ilyen iskolákban tanultak filmszínészetet, mint amilyen a radikális avantgárd tévéfilmezésnek az iskolája.
Ja, azt hittem, hogy azt akarod kihozni ebből, hogy, mert ez is tök jó, de azt hittem, hogy ilyen pesszimistában azt akarod kihozni ebből, hogy itt vannak ezek a nagyon lokálisan gyökeresztetett filmek, és aztán meg a szintén nagyon lokálisan gyökeresztetett Harry Potter nagyon amerikai feldolgozásában ők kvázi performálják azt, hogy milyen egy angol.
Nem, persze értem, vagy hogy innen is lehet nézni, de én ezt valahogy kevésbé látom ilyen drámainak.
Ja,
vagy hogy én ezt inkább csak ilyen nagyon nagyszerűnek látom, hogy...
Igen. Nem csak azon mosolyogtam, hogy igen, ott aztán feltört a felszín, és a mágikus dolgok előbukkantak.
Na, jó van.
Én
azt szeretném elmondani, egyrészt, hogy nagyon köszönjük a beszélgetést Ákosnak.
Köszönöm, hogy itt láttam.
És hogy nagyon most köszönjük is az egész éves figyelmet, nagyon köszönjük Kovács Krisztiánnak, aki a Filmklub gyártásvezetője volt, és Puskár Krisztiánnak, Bozzai Balázsnak, és Írsik Bencének, akik pedig lehetővé teszik a podcastet. És hogy szeret, tehát hogy aki eljön az utolsó alkalomra, az fog kapni egy kiadványt, amiben 5 szöveg Babos Anna, Erhardt Miklós, Lődi Virág, Nemes Zé Máriós, az én egy szövegem foglalja össze, hogy körülbelül mik voltak azok a dolgok, amikkel foglalkoztunk itt a szabadidő és a film kölcsönhatását illetően. Ti pedig, akik esetleg ezt halljátok, de nem jöttetek el, az utolsó vetítéssel rendelhettek ilyet a Partizán webshopjából, csak ezt szerettem volna elmondani.
Én is szeretném megköszönni az egész évad alatt kitartó érdeklődést. Én nagyon sokat tanultam a vetítések utáni beszélgetésekből. Szerintem ez egy elképesztően jól működő dolog volt, vagy nagyon szép volt nekem az az élmény, ahogy megnézünk közösen egy filmet, és utána valahogy így a beszélgetésben még így sokkal-sokkal tovább életben tartjuk azt az élményt, amit közösen átéltünk. Szóval én nagyon várom a további filmklubokat is, és hamarosan jelentkezünk majd a következő tematikával, ami már nem a szabadidő lesz.
Igen. És bocsánat, csak a névsorolásból kifelejtettem, és a kiadványt pedig nagyon köszönjük Osgyán Gergőnek, aki tervezte.
Igen. Köszönjük. Köszönjük, sziasztok. Ákos, hogy itt voltál.
Köszönjük. Sziasztok.
Sziasztok.